Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Kocsis Zoltán, zongoraművész karmester, a nagy generáció vendége. A műsor elején elmondtuk már, hogy egy kicsit megsérült a hangod, ezt most nem ismételjük meg, csak hogyha valaki hát bekapcsolódik.
Ennyire, amennyire
de szerintem hallatszik. Tökéletesen lehet érteni, és így biztos, hogy figyelnek ránk.
Ez biztos.
Ott hagytuk abba, hogy a zenekarban, a zenekar szerinted a zenekari zenészség, a tunyaság meleg ágya, mert hogy megoszlik a felelősség.
Meg nagyon sok a frusztráció egy zenekarban.
De hát annak mi köze a tunyasághoz?
Hát, hogyha nem váltatom valóra életem álmát, és bekerülök egy darálóba, hát akkor világos, hogy kevésbé intenzíven veszek részt a munkában, mint ahogy az előbb is említettem, a dolgozó kevéssé lesz érdekelt a termelésben.
Akkor az ő frusztráltságuk és az ebből fakadó frusztráltságod az időnként összeadódik, és
igen.
Te nagyon régóta dolgozol a zenekaroddal azért, hogy ne így legyen.
Na persze, hát tulajdonképpen ugye az előbb hangsúlyoztam, hogy minden zenekarról beszélek általánosságban. Na most természetesen vannak olyan zenekarok, ahol a szólamok elérték a művészi szintet, szóval gyakorlatilag a szólam bármely tagját ki lehetne állítani egy egerű versenyre. És azt hiszem, hogy a Nemzeti Filharmonikusok is egyike az ilyen zenekaroknak, tehát itt tulajdonképpen nincs erről szó, nagyon régen, és erre talán Strauss Dafnéja volt a legjobb példa, nagyon régen ők pontosan tudják azt, hogy meghallom, hogy mi a valós helyzet, és megnézik a szólamokat, és gyakorolnak, és nem csak a zenekari szólamokat gyakorolják, hanem mást is, Paganini etüdöket is, de aztán ott vannak a kamarakoncertek, amelyek aztán érdekeltebbé tudják a zenekari zenészeket tenni a termelésben, a zenei termelésben.
Például a Grációzó Kamarazenekar, ugye? Ami
az is, de a próbatermi
vendégség.
Így van, de a próbatermi vendégség című kamarasorozatban is vonos négyesek is működnek a zenekarban, fúvós együttesek is, ütő együttes is. Tehát én azt gondolom, hogy talán a Nemzeti Filharmonikusok erre a legrosszabb példa, amit akartam mondani a zenészek frusztráltságáról, de az tény, hogy ez létezik. Na most az is tény, hogy a karmester, akinek hát ugye sokkal inkább érdeke, hogy a zenemű stilárisan, technikailag, kivitelezésben a legmagasabb szinten és a zeneszerző szándékaihoz a leghűségesebben szólaljon meg. El tudom képzelni, hogy egy karmester nagyon sokat idegeskedik amiatt, mert nem látja ugyanezt az ügybuszkosságot a zenekari zenészeken.
Hát most nem mondjuk azt, hogy karmester, hanem mondjuk azt, hogy Kocsis Zoltán, hiszen végül is rólad van szó. Ez az aorta szakadás, ez nem kizárólag azért volt, mert egy zongora verseny egyik tételét erőteljesebben játszottad, hanem hosszú nem, évek frusztráltsága és átélése adódik össze.
Hosszú évek alatt adódott össze, de azt gondolom, hogy nem lehet ezt csupán a körülmények számlájára írni. Én magam is nagyon nagy mértékben hibás vagyok emiatt.
Mert? Tehát
azért, mert hát, mert nem néztem.
Mert olyan vagy, amilyen?
Nem. Nézni kellett volna a vérnyomásomat, meg az egyéb értékeimet, és hát gyógyszerezni magam, vagy hát nem tudom, vagy átváltani egy olyan életritmusra, ami kevésbé káros. De azt gondolom, hogy talán ezután mindenképpen más lesz legalábbis a munka intenzitása. Azt nem mondanám, hogy mást fogok csinálni, mert hiszen gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint eddig, csak esetleg...
Mit csinálsz majd másképp?
Esetleg meggondolom azt, hogy hogy mit vállalok el, és mit utasítok vissza. Ez nagyon fontos. Nem terhelheti agyon magát az ember, nem szólva arról, hogy a napi beosztásnak is hát helyel közzel azonosnak kell lenni.
Tehát egy életritmust gondolsz kialakítani, ami hiányzott eddig az életedben?
Igen, például tuti biztos, hogyha most szeptember 20-a előtt lennénk, akkor én most nem ebédeltem volna.
Miért?
Mert az óbudai társaskörben próbáltam, és onnan sétáltam át ide. Tuti biztos, hogy autóval mentem volna, autóval jöttem volna, és kihagytam volna az ebédet.
De ebédeltél most?
Most nem hagytam ki, természetesen ebédeltem. Kiszakítottam az időmből azt a 3/4 órát, hogy megmelegítsem az általam hozott ételt, elfogyasszam nyugodt körülmények között, és ide sétáljak.
Kiszakítottam ezt az időt, mondtad. Ugyanakkor, ha az ember egy ilyen óriási traumán átesik, mint egy olyan műtét, aminek 60%-os a mortalitása.
Igen, annyi.
Akkor mindenképpen kell idő ahhoz, hogy egy kicsit történelmi távlatból tudja szemlélni azt az embert, aki ő volt 3 hónappal ezelőtt. Van benned már ilyen távlat eltelt annyi idő, hogy vissza tud nézni, hogy mi történt akkor, és el tud helyezni azt az életedbe már egy másfajta rálátással?
Persze. Hát én ezt már gyakorlatilag másnap...
A műtét után?
Hogyne. Másnap is...
Amikor bevittek megoperálni, akkor tudtad már, hogy mi a bajod? Megmondták?
Hogyne.
És azt is megmondták, hogy mi fog következni? Mit mondtak?
Azt is megmondták.
Azt is mondták,
hogy szépen elalszom, és gyógyultam, fölébredek.
Milyen kedvesek voltak.
Nagyon.
De ezt nagyon jól tették.
De hogy aorta diszekció, azt tudtam.
Azt megmondták.
Persze. És hát azért is becsülendő ez az orvoscsapat, aki végül is elvégezte rajtam a műtétet, mert ez az az operáció, amelytől minden szívsebész retteg. Tehát egy szívbillentyű plasztika, amit egyébként ugyanabban az időben Sobert Norbin végeztek el, látogattuk is egymást a kórházba, az semmihez képest, a műtéthez képest. Ez egy nagyon-nagyon nehéz műtét, és mondom, végtelenségig hálás vagyok annak az orvoscsapatnak, amelyik elvégezte rajtam a műtétet, mert ez gyakorlatilag 100%-ig sikerült.
A lábadozásod időszakában, a kórházban sokat olvastál Márait.
Is. Igen.
De valahogy ez fontos volt, úgy látszik, és talán azt is mondtad, hogy milyen érdekes, hogy az ember másképp olvas, amikor van rá ideje. És Popper Péter nagyon szeretett egy márai mondást, nekem az eszembe jutott erről, mely szerint egy férfi a legtöbb, amit egy nőnek adhat, az, ha időt ad az életéből. Nem bundát, nem ékszert, nem házat, hanem időt. De most Márainak adtál időt, egy csomó időt az életedből.
Hát igen.
Miért?
Hát azért, mert hát ugye én rengeteget olvastam már, és Márainál mindig az volt az érzésem, hogy erre időt kell szakítani. Tehát direkt nem kezdtem bele egy újabb Máraiba, mert tudtam, hogy úgyse lesz rá időm.
Nagyon sok könyvvel van így az ember egyébként.
Igen, de nagyon sok könyv van olyan is, amiben ha beleolvas az ember, olvas belőle 10 lapot, akkor nyugodt lélekkel leteheti, és esetleg 2 hét múlva folytathatja, vagy esetleg 2 év múlva. Én Eszterházival vagyok így. Akár mikor, akár hol beleolvasok belőle 10 oldalt, mit tudom én, elgondolkozom, vagy röhögök egyet, leteszem, és 2 hét múlva újra előveszem. Máraival nem lehet így, szóval őt nem lehet letenni, hanem végig kell olvasni. Ha nincs esélye az embernek a végigolvasásra, akkor ne is kezdjen bele.
Hogy vagy most az idővel, ha már erről beszélünk?
Nem változtak a fogalmaim az időről, tehát nem vettem magamra valamiféle különös keleti gondolkodás misztériumát.
Hát vagy akár sürgetettséget?
Nem. Én azt gondolom, hogy ezután most már lassabb tempóban is meg tudom csinálni azokat a terveimet, amelyek hát sajnálatos módon maradtak volna félbe, hogyha hát elmentem volna ebből a világból. Viszont másrészről, meg azért így is valamiféle teljes életművet hagytam volna magam után. Tehát, hogyha most ez megtörténik, akkor igazából megtörténhetett volna, de örülök a visszanyert életnek. Föl tudom venni így Rachmaninov Velső szonátáját például, ami hát egy nagy adósság lenne a darabbal szemben is. És meg tudom...
Ezt tanultad a lábadozás ideje alatt?
Nem, hát ez
egy
már
másik Rachmaninovot.
Egyszer már eljátszottam.
De tanultál most egy Rachmaninovot?
Most egy etüdöt tanultam meg, amit meg is hangszereltem rögtön. Úgyhogy én aktív vagyok egyébként, csak amit a világ elé tárok ebből, azt megszűröm. És hát nem szólva arról, hogy lehetővé válik így, hogy megvalósítsam azt a tervemet, hogy Richard Strauss összes operáit, amelyek nem hangzottak el még Magyarországon, megcsináljuk. Most legközelebb a Capricciót fogjuk megcsinálni, de sorra fog kerülni az összes, a Guntram, a Feuersnot, a Friedenstag, az Intermezzo, a Danae szerelme. Szóval megvalósítjuk.
Amikor utoljára beszélgettünk a 60. születésnapod alkalmából májusban, akkor azt mondtad, hogy nincs időd azzal foglalkozni, hogy a Föld mondjuk 60-szor megfordul a nap körül, nincs időd azzal foglalkozni, hogy mi az, hogy életmű, és hogy úgy gondolod, hogy a következő 15-20 évben, ami veled történik, azok a legfontosabb dolgaid közé fognak tartozni az életedben.
Most is. Úgy gondolom.
Erről fogunk beszélgetni a hírek után.